Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos beszélgetés következik, hiszen én, meg hát jó pár politikus a rendszerváltás óta, ezerszer mondtam, hogy utol kéne érnünk Ausztriát. De nem lövünk ám mozgó célra, nem úgy lesz, hogy majd utolérjük Ausztriát. Mit akarunk pontosan utolérni? Ez lesz a mostani beszélgetésnek a témája adóvilág rovatunkban. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, majd elmondja, hogy hol a mérce, mit kéne nekünk utolérni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok! Hát így van, Ausztriával most a Borossian út kapcsán találkozunk. A Borossian út az egy régi út, és most már az utolsó előtti állomásnál vagyunk, tehát a következő a befutó az már Olaszország lesz. És a Borossian útnak a vonalvezetése az nem az osztrák hegyeken, hanem tulajdonképpen, hogy múltkor Szombathely, tehát Magyarországgal foglalkoztuk, Szombathely környékén haladt, tehát a mai Bécs irányából haladt. Ugye ez a gyakorlatilag ez az időszámítás, tehát a római kori időkre visszavezet az időszámítás szerinti korok kezdetének az útvonala. Na most Ausztriáról, Ausztria azóta nyilván nagyon sokat változott, olyannyira, hogy hát az EU-n belül a 9. legerősebb gazdaság, tehát hogyha mi ezt beszeretnénk hozni, akkor ide kéne fölzárkózni, ez azért nem lesz egyszerű, és a világban pedig a 29. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a felzárkózás lehet cél, de reálisnak azért így most még így a mai reggelre nézve így nem tűnik reálisnak, de mindenképpen sokat lehet tanulni, illetve van egy pár dolog, amit nem biztos, hogy el kell tanulni. Egy biztos, hogy az ország méretében és lakosságában összehasonlítható, tehát durván 83 ezer négyzetkilométer és körülbelül 9 millióan lakják. De hát az egyfőre jutó GDP-jük az közel kétszerese a magyarénak. Na most, ami a lényeges először a történelmükről, tehát nekünk elég szoros történelmi kapcsolatunk van 1526 óta, ez akkor örökösödési ágon, tehát a Lajos király halálával gyakorlatilag a felesége egy Habsburg hölgy volt, és így kerül Ferdinándhoz a Magyarország meg nem szállt része, ami nyilván egy csonka rész, de előtte egyébként a Habsburg irodalom előtt német-bajor hercegségek kontrollálták ezt a területet, és a Habsburgok szépen lassan földszerzésekkel szerezték meg Ausztriát.
Hát innen a mondás, te csak házas, hogy boldog Ausztria, ez volt a titkuk.
Igen, háborúztak is közben, de gyakorlatilag így van a házasság, tehát a családi kapcsolatok azok nagyon nagyok és nagyon, nagyon erős hálózat volt. A Habsburg irodalom Európa egyik legerősebb uralkodó háza volt. Én most így próbáltam megnézni, hogy mekkora volt területben, tehát 300.000 négyzetkilométer, de Spanyolországig bezárólag, de volt még Mexikóban is.
Hát igen.
De a lényeg az, hogy hatalmas kiterjedésű volt, tehát amikor az ember Bécset látja, és Bécset próbálja mondjuk Budapesthez hasonlítani, akkor nagyon-nagyon irreális, mert Bécs birodalmi központ volt, tehát azok a jövedelmek, adók és itt tovább, azok mind oda folytak be. Tehát gyakorlatilag azt kell látni, hogy Bécs gazdagsága Habsburgoknak köszönhető. Ez gyakorlatilag egészen az első világháborúig tart, aztán akkor 1919-18 végén jön létre az első osztrák köztársaság, amelyik az olyan sokáig nem tart, mert 38-ban, tehát a mai Ausztria azt 19 óta létezik, és 38-ban jön az Anschluss a náci Németország által, tehát gyakorlatilag ez egy elég rövid köztársaság volt. Majd a második világháború után több évig ment a húzavona, hogy mi legyen a státusz, és 55-ben jön létre a második osztrák köztársaság, amelyik hát gyakorlatilag a mai napig él. 1995-től EU-tagok, és 1999-től vezették be az eurót. Tehát őnek már több mint 20 éve euró van. Na most a történelmi jegyit röviden, nyilván rengeteget lehet ebből csemegézni.
Persze, nagyon érdekes történelmük volt. Tehát ugye többször próbálkoztunk, volt, amikor Európa, sőt a világ vezető hatalma volt, mert ugye német-római császárt is adtak. Volt, amikor ilyen jelentéktelenné zsugorodott, volt, amikor a rokonaikkal háborúztak, ugye a német egységet kivezesse, be is alul maradtak, ugye velünk háborúztak egy csomószor, úgyhogy erről lehet, igen, de hát minek? Ezt mindenki, igen, tanulja az iskolában.
Ez abszolút így van. Na most gyakorlatilag a jelenlegi Ausztria ma 9 tartományból áll. Hát ezek a tartományok gyakorlatilag, amiket ismerünk, ugye az Alsó Ausztria, Bécs, Burgenland, Steyerország, Felső Ausztria, Salzburg, Karintia, tehát ezeket nagyjából is Tirol, illetve Vorarlberg. Na most gyakorlatilag ezek közül azt lehet mondani, hogy ami így igazából nagy, az az Alsó Ausztriai rész, meg Steyerország, illetve Felső Ausztria is elég jelentős. De az ipari központjaik nagyjából ezeken a területeken találhatók, de az ország, mivel a dombozata eléggé hegyvidékes, ezért gyakorlatilag rengeteg az ásványi kincse. Tehát ami egy óriási előny. Egyébként a hegyeikre jelent, hogy közel 153 méter fölötti csúcsuk van, tehát azért ez, és aztán a Glosgow-nál a legmagasabb 3800-al, tehát és csak a 32% fekszik a területnek 500 méter alatt. Tehát azért ez mutatja Ausztriának a hegyes struktúráját, talán pont ezért szeretjük, mert szép, de ettől függetlenül ez egy speciális adottság, minden van. Tehát gyakorlatilag vasérc, réz, cink, grafit, a sóványák ugye már régóta híresek, Lász, Salzburg és így tovább, de gyakorlatilag rengeteg, tehát a Wolfram és így tovább, tehát egy csomó minden, amire gyakorlatilag egy nagyon erős acéliparuk is épült, hát ugye ez a Fösta Alpin, ami aztán később a másik pont az Anschluss alatt a Hermann Göring Werkenében működött Linzben, és hát gyakorlatilag komoly hadipari cég volt, ugyanilyen az alumíniumgyaruk, amik hatalmas, tehát az Ausztria Metall, és így tovább, tehát nagyon komoly, erre az ásványi kincsen nagyon komoly feldolgozóipar épült, tehát ezért is nagyon nehéz Ausztriát Magyarország szempontjából összehasonlítani, mert ez nekünk mondjuk teljesen hiányzik. Tehát mi egy agrárország vagyunk, ők meg egy ipari ország, vagy feldolgozóiparunk nekünk erősebb, nekik az alapiparágaik nagyon-nagyon erősek. Az energiaháterük is annyiból más, hogy neki kb. 55% a vízi erőművük, és az látja el a áram az országot, 20% megújuló, és csak 20% a gáz erőművek. Na most itt nekik volt egy atomerőművük, de az 78-ban egy referendummal gyakorlatilag még a megnyitás előtt becsukták. Tehát ez ma már egy történelmi dolog, tehát itt újraindítás semmilyen nem is jöhet szóba. De a 20% gázzal vívnak ők, viszont a gázvezeték rendszerük az ad nekik egyfajta önállóságot, tehát az ő energiafüggőségük azért viszonylag limitáltabb hozzánk képest, mert be vannak kötve nem csak felénk, tehát Baumgáz ennél van a becsatlakozás Magyarország fele, de egyébként északról is és délről is, tehát Németország és Olaszország felé is be vannak kötve, tehát gyakorlatilag nagyon sok helyről tudnak energiát importálni. Na most ahogy így beszéltünk, hát nagyon rengeteg minden van, tehát fémipar, vegyipar, gyógyszeripar, faipar, akkor elektronikai ipar, üvegipar, nagyon erős építőiparuk, nagyon híres, ugye hát Strabagtól kezdve a por, Wienerberger és így tovább. Tehát rengeteg van, a biztosításiparuk, bankiparuk nagyon erős, és aztán a mezőgazdaságban is, ugye ott van az agrala, az is itt van. Úgyhogy rengeteg rengeteg minden van, nagyon-nagyon színes gazdaság, tehát ezért nagyon nehéz. Én megnéztem, mik Ausztriában a top brandek, és a top brand az egyetem a Red Bull egyébként, ami egy új cég, de Mesta a legerősebb, és tőkeértékben, és azt írják, hogy ilyen brandértékben a másodiknak legalább a négyszeres, a második egyébként a Swarovski. A Swarovski az egy nyugat-ausztria, tehát Tirol környékéről származó cég, ugye kristály, de van nekik egy csomó más, tehát azt hiszem három nagy területre épül a Swarovski, aztán Novomatic, Spar, Raiffeisen, ÖVB, Erste, ÖMVO, Lutz, tehát ezek mind Magyarországon is nagyjából ismert márkák, tehát azt lehet mondani, hogy azért ebben is fel kell köpnünk a gatyánkat, hogyha Ausztria mögé akarunk érni, mert egyáltalán nem könnyű. Na most az adózása, ami minden mögött áll, az összességében egyébként abban nem biztos, hogy utol kéne őket érni, mert egy magas adókulcsú ország, tehát ők az OECD átlag fölött vannak, tehát ők gyakorlatilag azt lehet mondani egy 42%-kal, tehát az OECD átlag, ez a textú GDP, az 33,5%, de mi gyakorlatilag 35,7-en vagyunk, ők meg 42,7, tehát a GDP-nek a 42,1%-a az adó, ami azért egyáltalán nem kevés, tehát ha így nézzük, akkor az egyáltalán nem egyszerű. Az adózás szerkezete is teljesen más, újpontilag jövedelemadó irányultságú, és emiatt teljesen eltérő. Az áfájuk egyébként 20%, ami egyáltalán nem veszélyes, viszont a társasági adójuk is 25, és hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, van minimum adójuk. Tehát egy cég veszteséges, akkor is kell társasági adót fizetni. Ez 1750 euró KFT-knél, úgymond GmbH-nál, és 3500 részvénytársaságnál, tehát AG-knél. Tehát a társasági adójuk, az nekik ezzel az egész OECD dologgal semmi 15%-os elváltalva semmi gondjuk nincs. Az SZIA-juk az így magyar szemmel nézve rémisztő, mert különböző sávokon fölfelé 55%-ig el lehet jutni, tehát azért az 55% az már azt jelenti, hogy a nyilván van egy progresszió, de hát ugye a jövedelemnek a nagyobb hányadát veszi el az állam. Tehát azért ezt egy erős túlterjeszkedésnek látom, de hát ez azért Ausztriában nyilván egy gond is, de ez nehéz, nyilván tőkejövedelmek adózása az más, és így tovább, de ez 1 millió euró fölött van, tehát azért ez ennyi megnyugtató, de igazából 900 ezer euró között, 910 ezer eurónál kezdődik az 50%, és utána válik ez még súlyosabbá. Na most egyéb adókban nem állnak egyébként rosszul, ami egy színes érdekes dolog, hogy nekik van digitális ilyen szolgáltatási adójuk, amit ők 2020-ban már januárban bevezettek, és ez még most is van, majd ezt valószínűleg ki kell vezetniük, ez 5%, de kicsit hasonlít az OECD elvekre, ez a 750 millió eurós globális árbevételű cégeknek az ausztriai reklámbevételét, ha minimum 25 millió eurót elért, akkor adóztatják 5%-kal, tehát ők ezt sikeresen bevezették. A franciáknak van még a hasonló. Annak ellenére, hogy különböző tartományokban működik, úgy néz ki, hogy egységes, hogy sehol sincsen iparűzési adójuk, ez nálunk egy nagy különbség, és ami még talán érdekes, az az, hogy igazából nekik nincsen örökösödési és ajándékozási adójuk. Tehát ezt ők korábban jó pár évvel ezelőtt által egy ilyen szerencsétlen, vagy a lakosság szempontjából nézve szerencsés törvénymódosítás okán kivezették, és azóta se vezették vissza. Tehát ez az adó nem náluk teljesen hiányzik, de nincsen vagyonadójuk se, viszont vannak ingatlan, és ugye hozzánk hasonló módon. Tehát Ausztriára azt lehet mondani összességében, hogy Ausztria ma is él és virágzik, úgy, ahogy korábban történt, de nyilván most már nem a Habsburg irányítás alatt. Egyébként engem mindig meglep, hogy Ausztria még ma is a Habsburgokból él, de egyébként őket megelőzték. Tehát gyakorlatilag ők el is kellett, hogy hagyják Ausztriát, és szerintem mindentől megfosztották őket, amiük volt az első világháború után.
Tehát nálunk élnek Habsburgok.
Nálunk igen, de azért, ez egy mókás dolog, hogy a saját hazájuk akik Schönbrunnt, a Burkhoffot, mindent mutogatnak nagy lelkesedéssel, mint Habsburg, jól nem azt mondta, Habsburgokat nem engedik be. Tehát gyakorlatilag egy, nem mondom, hogy egy Angliához hasonló monarchia lehetne, Isten ments, de ettől függetlenül valahogy azért nekem olyan rendezetlennek tűnik az ő viszonyuk ahhoz a családhoz képest, amelyik gyakorlatilag az ő gazdagságukat biztosította közel 500 évig, hát 400 évig durván. Tehát, de ez egy személyes megjegyzés volt, de Ausztria nagyon szépen halad, nagyon elég stabil a gazdasága, és úgy néz ki, hogy ez az energia sok is. Nyilván érinti, de azért 55% vízi erőművel nem hiszem, hogy olyan sok gond van Ausztriában az energia ellátással. És ez szerintem nem igaz.
Hát ott csak el nem apadnak a gleccserek, mert azért a globális felmelegedés ott bünteti Ausztriát is. Én pont erről láttam, ilyen volt, ilyen lett képeket, hogy ott is azért zsugorodnak a gleccserek, ahonnan jön az a sok víz.
Ezt már egyszerű fogyasztóként, vagy ilyen turistaként is látjuk, hogy a síszezon is egyre rövidebb. Ausztriában nyilván a turisztikának egy sajátos problémája, de azért attól nem félek, hogy a gleccserek úgy hirtelen elfogynának, de teljesen igazad van, meg azért a hegyekben több a csapadék is, de egy biztos, hogy ez nekik van, és én nem hiszem, hogy a következő 10-20 évben ez olyan drasztikusan leesne, de egy biztos, hogy a 2022-es energiárobbanásban valószínűleg Ausztriában kevesebb izgalmat vált ki egy 20%-os gázár, vagy 20%-os gázfelhasználási arányal. Szóval gyakorlatilag Ausztria egy elég stabilnak tűnő gazdaság, és nem hiszem, hogy osztrák vállalkozók azzal szembesülnének, hogy az energiaköltségeikre tízszeresére nőnek. Tehát ez egy más adottság. Tehát a visszatérve arra, amit kérdeztél, vagy mondtál az elején, jó lenne behozni, hát ebbe se fogjuk őket behozni vízienergiába se. Tehát teljesen más a két ország. Célként nagyon jó őket nézni, az adórendszerüket azért nem másolnám le. Egyébként a dolog érdekessége, hogy az osztrák adórendszernek az alapja az pont az Anschlusszal lett letéve, mert akkor a németek kiterjesztették a német adórendszert, a nyelv azonos volt, és egyébként az osztrák adórendszer ugyanazt vitte tovább. Tehát a német és az osztrák adórendszer nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Nyilván az elmúlt évek azok vastag különbségeket voltak bele, de ettől függetlenül az alapja az ugyanaz.
No, hát akkor gazdaságba ezt kell utolérni, és akkor Feledi Botonddal majd megnézzük, hogy mi az, amiben politikailag is utol kéne érni az osztályokat.
De látom, nem adhat partiókat, ha utol.
Én nem.
Úgy érzed?
Sose adja.
Én mindig Kennedy elnököt mondom. Nem azért mondom, hogy menjünk fel a Holdra, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz.
Jó, legyen így.
Oké. Okay. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönöm.
Szervusz, szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, aki derült az én nemzet stratégiai céljaimon, mi szerint érjük utol Ausztriát, nem 20 év múlva, hanem minél gyorsabban. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
Folytatódik a Millás reggeli, és igen, továbbra is az adóvilág rovat. Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Jó reggel, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát Ausztriáról aztán rengeteget lehetne beszélni, különösen érdekes magyar szemmel, a közös történelmi múlt okán, illetve a vágyakozás, amiről szó volt, hogy hát ők mint autók kéne őket érni, de hát elég érdekes dolgok történtek a politikai fronton is náluk. Mit emelnék ki most leginkább izgalmat?
Hát ahogy hallottam, hogy itt mintaként emlegetjük, azért politikában szerintem ebben szépen lassan elkülönten adhatunk, hogy mennyire tudunk Ausztria útjára lépni.
Ugye itt, hát miért például Sebastian Kurzot elzavarták?
Na, ott például bele tudnak bukni korrupcióba, igen. Meg ilyen hasonlók is, ezek mondjuk úgy.
Hát meg az alkoncellár, miért szeletelt már orosz titkos ügynökökkel? Hát ez milyen buli már?
Na de várjatok, mert ez a jéghegy csúcsa. Tehát, uh-huh. hogy az a helyzet, hogy vágjunk egyből a közepébe. Tehát a helyzet az, hogy fel kellett osztatni az osztrák titkosszolgálatot és újjá alakítani, mert olyan mélyen szivárgott be 2021. decemberére az orosz titkosszolgálat. Uh-huh. Tehát, hogy innen indulunk, jó? Tehát ez a léc.
Jó, ez megvan, ez nálunk is pipa, hiszen a külügybe kibejárkálnak az oroszok, ugye egy leleplező cikk sorozat, eddig jó?
Ebbe utolértük.
Én nagyon örülök, hogy azért legalább részeredményeket fel tudunk mutatni azért.
Nagyon, nem hiszem, hogy kiér utol kit, de 2017-ben kezdtek el gyanakodni az egyik legutóbbi ott Egisztó néven futó titkosszolgára, hogy hát valószínűleg együttműködik az oroszokkal. És ugye klasszikus megoldás, mint a abúzus botrányokban vagy másban, hogy hát ugyan bizonyíték nincs, meg nem tudjuk, hogy mi van, de tegyük át egy rendőrakadémiára, abból nagy baj nem lehet. És ekkor már egy 3200 négyzetméteres házban lakott az emberünk, de még nem találtak rá bizonyítékot. Úgyhogy áttették őre egy rendőrakadémiára, ahol ő volt az, aki a Bellingcat egyik fő szerkesztőjéről, a portál ügyvezető igazgatójáról, Rozsevből végül mindenféle furcsa dolgokat és következtetéseket küldött át az oroszoknak, és amikor végül 21-ben valószínűleg CIA segítséggel, de végleg lepik az illetőnk, akkor még tippeket is találnak a telefonján, hogy egyébként máskor hogy kell majd a nyílt utcai kivégzéseket az oroszoknak végrehajtani, hogy ne legyenek ilyen problémáik, mint a 2019-es berlini kivégzéssel. Na most ez az ember is valószínűleg hozzá köthető még a Wirecard főnöknek az Oroszországba való kimenekítése, és sorolhatnánk még ezt, hogy mondjam, és ez is csak egy mintavétel a nagyon sokból, tehát hogy rengeteg, ahhoz képest rengeteg ügy van, ahol tényleg lebuktak. Mondjuk azt, hogy mivel ezekről tudunk, innentől kezdve azért valami mégiscsak működik, de valóban eljutott oda a BVT, az ország titkosszolgálat, vagy államvédelem, hogy át kellett teljesen alakítani. Tehát olyan szinten penetrálták az oroszok, ebből tényleg sok ügy van, és ugye emlékszünk arra is, hogy a Berni Klub, tehát ez egy európai titkosszolgálatokat, alapvetően az uniósokat és a EGT tagállamokat tömörítő titkosszolgálati platform, ugye ők is itt elég komoly aggályokat fogalmaztak meg azzal, hogy most az oroszok mit látnak rajtuk keresztül, Ausztrián keresztül. A schröderizáció ugyanúgy utolérte őket. Tehát Christian Kern, talán emlékszünk az osztrák kancellárra, ő az orosz államvasutaknak lett az egyik felügyelőbizottsági tagja, ugye ez hát nyilvánvalóan teljesen indokolatlan, tehát miért lenne egy osztrák ember az orosz államvasutakban, tehát még egy Gazprom ellenség vagy északi áramlat, azt legalább még érted, hogy mi történik. És Wolfgang Schüssel, akiről szintén annak idején sokat beszéltünk, hol lett igazgató tanácsi tag? A Lukoilban.
Wolfgang Schüssel a Lukoilban? Ízlelgessük ezt egy kicsit azért szerint. Hát ebbe is nagyon jó lenne utolérni az osztrákokat, hogy valami magyar potentánt valami nagy ilyen világcégbe, Oroszországba esetleg. Akkor nem kéne aggódni a gáztározók.
Igen. Na most ehhez képest ugye emlékszünk arra a Knejfőre, aki külügyminiszterasszonyként a Szabadságpárt révén Vlagyimir Putyinnal tántott az esküvőjébe még. Nem olyan régen, éppen talán a Covid előtti évben. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kemény penetráció van, és az is látható, hogy az osztrák titkosszolgálatok hát valószínűleg tényleg még a saját belső mozgásaik fölött is időnként elveszítették a befolyásukat. Tehát innen indul a politikai helyzet. Na most innentől azért lemondott végül a Kern is és Schüssel is a háború után ezekről a tagságaikról, tehát szemben Schröderrel legalább ennyi megtörténik. És most ugye Karl Nehammer az ÖVP-nek, tehát az ismert jobboldali régi nagy pártnak, ahonnan Sebastian Kurzot elküldték az amerikai nyugati partokra, ennek a vezetője lett a kancellár. Most Sebastian Kurz pont az elmúlt hetekben tűnt újra fel, tehát nagyon-nagyon csend volt.
Ő azt mondta, hogy ő szögre akasztja a politikusi öltönyét és diplomatatáskáját, és ő üzletemberré szeretne.
És ez elég jó.
Nem ment el a Szilícium völgybe, nem arról volt, hogy a Szilícium völgybe?
Elment, és most éppen egy ha jól értem, akkor egy bőrrákutató startup keretében jelent meg tulajdonosként Ausztriában, majd pedig egy technológiai konferencián lépett föl Salzburgban az elmúlt hetekben július végén, és itt tartott beszédet. Úgyhogy abszolút a várárok másik oldalán tűnt föl, hogy lám-lám, akkor ő most befektetőként érkezik vissza országába, úgyhogy...
Ebbe is utolértük őket.
Nála ez,
ugye Kóka János gazdasági miniszter azóta üzletember lett, tehát hogy örülök, hogy részeredményeket, legalább te.
Jó, de nem ment el a Szilícium völgyéig.
Csak azért nem volt üzletember azelőtt, hogy már lett politikai pozíció, mert túl fiatal volt hozzá, tehát azért tudnánk ilyen életutakat is nézni, hogy üzletember, politikus üzletember. A Stráhéra talán emlékszünk, ugye ő volt az Ibiza botrány főszereplője, akkor alkancellár az SZP-nek, Szabadságpártnak az egyik jelentős vezetője. Ugye az egyik ügyben elítélték, ez azért csak egy 15 hónapos felfüggesztett börtönbüntetés jelent korrupció miatt, amikor törvényt változtatott meg azért, hogy egy magánklinikának jobb legyen az élete. Ezt az ügyet a bíróság le tudta zárni. A másik ügyet, amikor az oszták útkezelő kinevezési gyakorlatába avatkozott bele, ugyan minden úgy tűnik, hogy a helyén van, csak azt nem tudták igazolni a bíróság előtt, hogy ez neki is köze van. Így aztán egyelőre ebben a vádpontban nem tudták elítélni. Tehát Stáhe tulajdonképpen szabadlábon van, ha úgy tettük, miközben azért hát kiderült, hogy elég komolyan értékesítette befolyását, legalább egy ügyben ez bizonyított módon is így van. Tehát azért egy hogy politikailag, hogyha egy picit kapargatjuk a felszínt, akkor itt elég kemény dolgokat találunk, tehát tényleg az OMFV-nál is végeztek végül kutatást, ott is kiterült, hogy azért szerencsétlen módon támogatták Putyinnak a Szentpétervári foci csapatát $20 millió egy adott pillanatban, mégiscsak volt annak valami időbeli egybeesés egy Gazprom szerződéssel, tehát hogy tényleg olyan szinteken mozog az orosz érdek, hogy innentől érdekes, hogy vajon hogy vannak az osztrákok azzal, hogy mi történik az ukrán háború miatt az ő semlegességükkel. Ugye, tehát, hogy három országról beszélgettünk az elmúlt időben, vagy beszélgethettünk, akik nem NATO-tagok, ugye a finnek és a svédek azóta ebből egész mást hoztak ki. Azt mondták, hogy ők belépnek, az osztrák semlegesség bástája viszont rendületlen. Tehát ez az a rész, ahol a legfrissebb közvéleménykutatások szerint is 80%-os a támogatottsága, és gyakorlatilag...
Mármint a semlegességnek.
A semlegességnek, bocsánat, igen. Tehát, hogy nem változott ennek a társadalmi támogatottsága, és a politikusok is abszolút úgy beszélnek erről, mint amit abszolút meg akarnak tartani, tehát, hogy eszükbe sincs azon gondolkozni, hogy ezt feladják, vagy NATO-tagság, vagy bármi egyéb.
Hát ők nem határosak, mondjuk, mint Finnország.
Hát nem határosak, ez biztos, igen, tehát ugye a honvédség bársai megvédik őket az első hullám elől. És azt is látjuk, hogy azért eléggé, ugye ezt úgy szokták megfogalmazni a névnyélkül nyilatkozó brüsszeli NATO kritikusok, hogy hát tulajdonképp potyautasok ezen a rendszeren, és hogy kihasználják azt, ami ebből adódik. Részben pedig van egy olyan nem feltétlenül igaz kauzális kapcsolat sok osztrák választó fejében, hogy azért vannak náluk nagy nemzetközi intézmények Bécsben, mert ők semlegesek. De most azért az OPEC, az OECD, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, hát valószínűleg nem szednék a sátorfájukat, hogyha Ausztria más csinálna, de van valóban ennek egy most már a nemzeti identitásba belenőtt mítoszeleme is.
Azt mondtad, mítoszeleme, ez megütötte a fülemet, mert hogy annyira nem semlegesek, mint amennyire semlegesnek tűnnek?
Hát annyira semlegesek, amennyire ezt az üzletkötés megköveteli, és egyébként ugye azért katonai fronton tehát fel nem merülne bennünk, hogy ők az oroszokkal mennek hadgyakorlatozni, és nem esetleg a NATO-val, vagy NATO-kompatibilis eszközöket vásárolnának. Tehát ilyen szempontból teljesen egyértelmű a választásuk, csak ugye ők is a kelet hídja akarnak lenni, vagy hídfőállása. Ugye ebben is hasonlítanak több közép-európai országra, és emiatt őrzik ezt a pozíciót, mert hogy majd ők mediálnak különböző polgárháborús vagy háborús felek között. Emlékezzünk vissza, hogy az osztrák kancellár volt, aki a háború kitörése után először találkozott személyesen Vlagyimir Putyinnal. Tehát ez a vágy, hogy akkor majd ők tudnak közvetíteni, ez megvan, de az oroszok se úgy néznek rájuk, mint egy csontsemleges Svájcra, tehát azért nem erről van szó, nem véletlen volt az a Biden-Putyin találkozó inkább Svájcban, mint Ausztriában például, vagy nagyon sok minden történik, ugye az ENSZ által használt Genfben egyébként is. Úgyhogy ebben is azért a szomszédország egy picit lehagyja őket, tehát lehet, hogy nekik kéne utolérni Svájcot, ha valóban ez a...
Ez jó csere, hogy ők utolérik Svájcot, mi meg őket, és akkor a svájciak meg majd mást érnek utol, és akkor így mindenki boldog lesz.
Így van, és akkor az olyan palmon meg megveszi a szurdult nyertegást. Tehát, hogy lehetne, lehetne itt még nyereséget kihozni ebből, de tehát a helyzet az ilyen, a választók ezt részben érzékelik, hiszen azért itt tényleg komoly sajtóátalakulások is voltak a kurz időszakban. ugye azért az egyik vádpont ellene az a közvéleménykutatások meghamisítása volt. Tehát itt azért egy nagyon-nagyon fortyogó belpolitikai képet látunk, ahol tényleg Oroszországba szöktetnek korrupciós bábakkal üzleti vezetőket, mint a Wirecard történetben, vagy pedig a saját titkosszolgálatukat kell gyakorlatilag teljesen kilúgozni azért, hogy végre a nyugatiak normálisan újra együttműködjenek velük. Úgyhogy van munka most néhány mernek is, és aztán meglátjuk, hogy a következő választáson mennyire fordulnak meg a kedélyek.
Oké, mikor is lesz következő választás?
Hú, ezzel most megfogtál, ebből ezt most nem fogom tudni megmondani, de majd valamelyik hallgatok.
Jó. Oké. Nagyon szépen köszönjük, Botton, szép napot, jó munkát.
Nektek is hallgatok, meg is elhúztak.
Szia. Feledi Botond volt a vendégünk, politikai szakértő az Adóvilág rovatunkban.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.